Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonal túlsó végén, mint megszokhatták állandó hallgatóink, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Folytassuk akkor a COVID-19 update-ünket, de most Dél-Amerikára, hát ott aztán van miről beszélni.
Így van, hát Dél-Amerikáról, tehát Dél-Amerika mindenképpen nagyfalat lesz, 4 vagy 5 országot fogunk röviden megnézni, de ami fontos, hogy először elhelyezzük őket globálisan, hogy hol vannak. Tehát most a COVID az 23,5 milliós megbetegedés számot produkált már eddig a világban, ami gyakorlatilag 200-250 ezer fő per nap megbetegedést jelent. Most ezen belül a 23,5 millió összes megbetegedés számon belül 5,7 milliót visz Dél-Amerika, ami ennek normál 24%-a, miközben ők a föld lakosságának csak 5,5%-át adják. Tehát a föld lakosság az 7,8 milliárd, és gyakorlatilag a Dél-Amerika az csak 431 milliót ad. Tehát itt azt lehet mondani, hogy a megbetegedés szám az sokkal magasabb arányosan, mint bárhol a világon, tehát ezért most ők a legújabb gócpont. Azt is hozzá kell tenni, hogy itt azért a járvány kicsit később indult, és egy kicsit másképp is kezelik majd, ahogy látni fogjuk. 2 hónap késésük van nagyjából Európához képest, tehát mi már a második szakasz elejét kóstolgatjuk, ők még valójában hát az elsőben vannak benne, vagy egyből átkötést tesz, ezt nagyon nehéz így megmondani. Na most ebből az 5,7 milliós megbetegedés számból a legelső és a legnagyobb az Brazília. Ő 3,6 millió megbetegedést tart nyilván, és egyébként a napi megbetegedés számba is a világ talán második legnagyobb megbetegedés, napi 40 ezer fölött itt produkálnak, amivel holtversenyben vannak az USA-val. Gyakorlatilag India vezet az első, az 63 ezer megbetegedéssel, de az ázsiai számokkal óvatos lennék, az már jövő heti téma, mert ott a jövő tudja, hogy tényleg hogy és mit adnak össze, és ebből ráadásul mit is publikálnak. Tehát a dél-amerikai kontinensen 3,6 millió beteget tartanak nyilván, vagy megbetegedést tartanak nyilván Brazíliába. A többi az ehhez képest már kicsi, de Brazília ugye 212 milliós, tehát ők a kontinens felét eleve a lakosságba kiteszik. Majd a második legtöbb Peru, az egy 32 milliós ország, de ott 600 ezer megbetegedésről beszélünk. Aztán jön Kolumbia, amelyik ilyen 500 000 körüli megbetegedés számot hoz, az egy 50 milliós ország. Aztán jön Chile, amelyik 400 ezer megbetegedést, 19 millióra durván, és aztán Argentina a sor végén közel 300 ezer megbetegedéssel 45 millióra. Most ehhez képest, hogy értsék a hallgatók, miről beszélünk, Magyarországon azt hiszem 5 ezer fő volt a teljes megbetegedés szám, és napi 20 megbetegedés körül járunk, vagy ez nyilván változik, tehát egy fluktuáló érték, de ez nagyjából az a nagyságrend. Tehát mi nagyon távol vagyunk ezektől a statisztikáktól. Most azt is hozzá kell tenni, hogy ebben a megbetegedésben, vagy ezekben az országokban a városok szerepe kimagasló. Tehát a brazil statisztikákban São Paulo 21,7 millió lakosával közel 700 ezer megbetegedést ad. Tehát az egy elég komoly érték. És Rio de Janeiro is, amelyik egy 13,4 milliós város, 210 ezer megbetegedést hoz. Tehát ebből lehet látni, hogy csak Brazíliában a városok hozzák legalább az 1/3-át, tehát a 2 nagy város. Ami a koncentrációját szintén mutatja. Na most a Kolumbiában is, amelyik ugye a harmadik ott van, összesen 500 000-t és 200 ezeret hoz a 10 milliós Bogota. Peruban gyakorlatilag Lima az egy 12 milliós város, az 270 ezeret hoz a 600 ezerből, és Santiago is, amelyik egy 6,7 milliós város, durván 270 ezeret hoz, az összes 400 ebből Chile, mondjuk Exim koncentrált. Most ez jön hozzá az, tehát hogy így az ember látja a világon, tényleg egy hotspottá vált Dél-Amerika. Viszonylag úgy tűnik, hogy jó az adatszolgáltatás, tehát nagyjából lehet követni, hogy mi történik, de az a trend, ami ott megy, az egyáltalán nem jó, főleg ezekkel a nagyvárosokkal, mert a szegénység Dél-Amerikában egy külön probléma, amelyik meg nagyon döntően a nagyvárosokra korlátozódik. Tehát az ő statisztikáikat nézve, közel ebből a 430 millió emberből, aki Dél-Amerikából él, közel 100 millió él napi 5,5 dolláros jövedelem alatt. Ez kb. 25%-a. Tehát az 5,5 dollár, ugye ezt most áttehetjük, itt forintosíthatjuk, meg mondhatjuk, hogy napi, most mit tudom én, 300-al számolítom, még napi 2000 forintból él. Nyilván ilyen is van, ezt szegénynek tartják nemzetközileg. Itt azért a lakosság ennél ezen a szinten él, ami elég komoly. És ami még rosszabb a trend, hogy úgy néz ki, hogy ez a trend az elmúlt 5 évben nagyon erősen felgyorsult, tehát szinte duplázódott. Tehát ez nem volt ennyi, itt egy folyamatos elszegényedés van, és hogyha az ember ezeket úgy nagyon megpróbálja megérteni, akkor azért szerintem a São Paulo-i vagy a Rio de Janeiro-i favelát nem nagyon kell bemutatni senkinek, tehát el tudja képzelni az ember, hogy ez ebből az a fajta mély szegénység, amiben emberek élnek, az egy komoly probléma. Na most ha ezeket a számokat úgy megnézzük, akkor még látjuk, hogy a 3,6 millió brazil megbetegedés a 212-ből, amiből 25% szegénységben él, tehát 50 millió, potenciálisan 50 millió szegényről beszélünk, abból csak 3, és nem is biztos, hogy csak azok már borzalom is elkapta, tehát az elnökük a 3,6 millió.
Hát igen, csak nem ugyanazok az esélyek, gondolom, egy szegény réteg esetében a megfelelő egészségügyi állapotra, és ezen keresztül a gyógyulásra, mint mondjuk a borzalom.
De látod a jövőt, ez így van, gyakorlatilag pont ez a problémájuk, hogy ez egy nagyon szétfeszített társadalom, nagyon nagy az egyenlőtlenség. Minden országban, majd minden országban költségvetési problémák vannak. Ráadásul olyan gazdaságokról beszélünk, amelyek hát gyakorlatilag alacsony technológiákat képviselnek, és leginkább exportorientált bányaipar mezőgazdasága mennek. Most ennek az a következménye, amit te is most elkezdtél mondani, például Peruban, amiről majd fogunk beszélni mindjárt, 32 intenzív ágy jut 1000 lakosra. Na most ez azért világviszonylatban is elég alacsony. Tehát magyarán nincsenek ők erre felkészülve, ezért van, hogy stadionokban tartják őket, most szerencséjük van, mert ott most éppen talán jön a jobb idő, ahogy az évszakváltásokkal, de meg az éghajlattól függően, de gyakorlatilag ezeknek az embereknek a kezelését nem nagyon tudják megoldani. Ugyan most, tehát itt, ahogy látjuk, itt adóvilág rovatról van szó, tehát adózásról fogunk részben beszélni, most nagy vonalakban, de azt azért nagyjából látni kell, hogy ezeknek az országoknak ebben a járványhelyzetben legkevésbé az adózás lesz a problémájuk, hanem inkább az a fajta gazdasági visszaesés, ami jönne. Most ami azt láttuk korábban, hogy Európában is az USA-ban is nagyjából négy irányba folyik az állami beavatkozás egy ilyen járványhelyzetben. A gazdasági intézkedések, tehát olyan fajta, amik egyébként likviditást segítik, az adókat csökkentik, különböző költségvetési támogatások jönnek. Ez mindegyikben egyébként jelen van, de szerintem ebben a társadalmi összetételben ez egy marginális lépés lesz. Meg ebben a fajta gazdasági struktúrában, ahol döntően exportálnak. A rászorulóknak van közvetlen támogatásra nem szükségük, ez szerintem itt most fogjuk látni, ez egy gond. Az egészségügyi rendszer az mindegyik országban támogatásra fog szorulni, ami egyébként Európában viszonylag jó, és hát gyakorlatilag a gyógyszerkutatásban meg sehol sincsenek, ami a negyedik terület. Most ha belemegyünk a legnagyobb így sorrendbe, Brazília, Peru, Kolumbia, Chile négyszögbe, akkor azt lehet mondani, hogy a Brazília egy elég széles programmal jött, bár azt azért híres volt, hogy a Bolzano elnök, tehát maga a politika is eléggé ignorálta első körben.
Hát olyannyira, hogy bíróságnak kellett őt kötelezni maszkviselésre. Annyira
ez azért úgy nem jó hír, főleg ezekkel most, hogy láttátok ezek a társadalmi adatokkal, tehát hogyha ide bedurran a szegény negyedekbe ez a járvány, akkor én szerintem annak a kilátásai azok eléggé rosszak. És minden esetre jövedelem, tehát egyfajta jövedelemtámogatást, az érintett rétegeknek jövedelemtámogatást próbálnak nyújtani, de itt az érintettben nagyon nehéz kisilabizálni, hogy ez most egy jövedelempótlás azoknak, akik gyakorlatilag egyébként se kaptak jövedelmet, vagy azoknak jövedelempótlás, akiknek éppen kiesett. Ez azért érdekes, mert a brazil munkanélküliség azért 13%, ami olyan hát 27,5 millió, ami szintén megugrott. Ami szintén fontos, hogy a társaságoknak adnak különböző halasztásokat, tehát ez az általános gazdasági intézkedés, a likviditás javítás az mindegyikben jelen van. Vámmentességet adtak egészségügyi termékekre, tehát ezek korábban ugye ők nincsenek semmilyen vámunióban, itt Dél-Amerikán belül próbálnak valamit csinálni, így az egészségügyi termékeket, amiket importálnak, azoknak az talán így a közvetlen költsége olcsóbb lett, tehát ez is egy állami dolog, mert saját zsebükből fizetik döntően az egészségügyi részről, illetve iparági támogatásokat adnak, de valójában azt lehet látni, hogy ezek nagyjából marginálisak. Ezzel szemben Peru azt lehet mondani, hogy a legsűrösebb az érintett ország. Itt egy 13%-os gazdasági visszaesést mértek egy évhez képest, ami elég komoly, és a munkanélküliség is felfutott 16%-ra, 8%-ról. De most ez az ország, csak hogy gazdaságilag lássuk, egy nagyon, hát egy viszonylag egyszerű ország, világ második legnagyobb részexportőre, és most valamiért igazából nem nagyon fut most ez az iparág, vagy fut, de hát valószínűleg nem azokban a felfutásban, ők nagyon erős 5-6%-os gazdasági növekedést mutattak az években, tehát itt most egy elég erős fékezés jön, és ennek látva azt, hogy ők ezt költségvetésben nem fogják tudni megoldani adóbevételekből, ezért az IMF-től vettek fel 18 milliárd dollárt. Tehát ami nagyon nagy hitelfelvételnek számít, és ebből próbálják ők támogatni az összes iparágat, ami létezik, de hát ezen a perui gazdaságnál nagyjából a színes fémekből merül ki, mert hát nem nagyon van más. Na most a probléma itt, amit láttunk az elején, és beszéltük, az egészségügyi infrastruktúra, hát nem mondom, hogy teljes hiánya, de nagyon alacsony szintje. Ugye itt volt ez a 1000 intenzív ágy van 32 millió lakosra. Ez baszik, rosszul mondtam, és elnézést. Tehát ami azért hajmeresztő. Tehát ez azt jelenti, mint hogy Magyarország mondjuk egy 300 intenzív ágyal próbálna egy ilyen járványhelyzetet túlélni. Szóval itt azért lehet látni, hogy Peruban ez egy elég éles probléma, tehát itt sem az adócsökkentés fog első körben segíteni, hanem inkább azoknak a rétegeknek a támogatása, akik vagy elvesztették, vagy el fogják feszíteni a munkájukat, úgyhogy ez egy nehéz ügy. Kolumbia a következő, ott gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a helyzet viszonylag jobb, bár a visszaesés nagy, és a munkanélküliség is nagyon felfutott, tehát 13%-ról mentek föl, 21% most a kolumbiai munkanélküliség. De a kolumbiai gazdaság azért azért sokkal közelebb, tehát sokkal diverzifikáltabb, tehát ugye onnan kávé, olaj, aranyezőst, textilipar, szóval sokkal változatosabb. Itt próbálnak családi, tehát az általános gazdasági ilyen likviditásjavításon keresztül itt is a családi támogatásokat próbálják elindítani. Kolumbiában nem olvastam ilyen nagy hitelfelvételről, tehát nemzetközi segélykérésről, de próbálják ők is valahogy ezt házon belül intézni. A statisztikák nem olyan rosszak, tehát Kolumbiánál 500 000 a megbetegedés szám, ami 50 millióra nézve viszonylag közepes értéket mutat. Chile a következő, ahol a munkanélküliség megugrott szintén 7,3%-ról 12%-re, tehát itt is azért leállások vannak, tehát teljes erővel a gazdasági csomagok működnek, és próbálnak ugye fizetési könnyítéseket mindent csinálni. Itt nem olvastam olyan nagy beavatkozásról, ami úgy szembeütlő lett volna, csinálják a dolgokat, de Chilénél nagyon nehéz megítélni, mert ott ugye egészen más szociális problémák is voltak már a korábbi időszakban, tehát nehéz megjósolni. Argentinában úgy néz ki, hogy béke van, ott nagyjából a megbetegedés...
Hát, nekünk legyen mondva, mert államcsőd volt ott nem régen.
Persze.
De az ilyen menetrendszerűen 4-5 évente előjön ez az argentinában.
Igen, de őket ez már nem
viselte. Ja, nem viselte meg, értem.
Igen, tehát ők úgy vannak vele, mint mi mondjuk az esővel, hogy jön majd elmúlik, vagy nem tudom, kb. Így lehetnek. de ők Buenos Airesben ugye 15 millió lakos van és 340 ezer megbetegedés, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy Argentinának a Covid problémája az Buenos Airesre tehát redukálódik, és úgy néz ki, hogy boldogulnak vele. Gyakorlatilag náluk ugye tudjuk, a mezőgazdaságtól kezdve minden is egy nagyon diverzifikált, hatalmas gazdaság. Most lehet olvasni, hogy még jobban akarják erősíteni a marha mellett a sertés tenyésztésüket is, szóval mindenképpen azt lehet látni, hogy Dél-Amerikának ez a része talán már egy kicsit nyugodtabb. Venezueláról nem nagyon tudunk semmit, tehát ott úgy tűnik, hogy a problémáknak egész más jellege van napirenden, mint a Covid, tehát szerintem a se adat nem jön annyira át, vagy lehet, hogy az adatok éppen jók, de a politikai helyzet az katasztrofális. Szóval nagyjából ennyit lehet elmondani Dél-Amerikáról, tehát mindenhol próbálják a gazdaságot valahogy stimulálni, tehát ez nagyon-nagyon nehéz. Ők nem csináltak lezárást, tehát ilyen lockdown nem volt, mint ami Európában volt közel gyakorlatilag 3 hónapig, szerintem ez ott nem is fog ilyen szempontból bejönni, de az viszont látszik, hogy a társadalmi viszonyok nagyon szélsőségesek, és ezen a Covid rontani fog, plusz nagyon nehéz azt megjósolni, hogy a járvány milyen tempóban fog tudni tovább terjedni, mert még annak jelenti, hogy ők vezetik, most ők a hotspot, tehát tényleg ők, akik a legforróbb pont, nagyon nehéz azt megjósolni, hogy ez mennyire fog tudni tovább menni. És jó lehet, a föld lakosságának tényleg csak 5,5%-át, tehát Ázsiáról nagyon keveset hallunk, mert csak Ázsiában és Afrikában, tehát Ázsiában ilyen 4,6 milliárd, 7,8-ból, és Afrikában 1,3, tehát ugye az eloszlását tekintve a járvány szempontból Afrika és Ázsia lenne az igazából meghatározó. A Dél-Amerika annyiból fontos, hogy ott viszont a terjedési sebesség, a mért terjedési sebesség, az elég jó. Na szóval én ennyit gondoltam már elmondani, tehát Dél-Amerika szerintem gazdasági szempontból vergődik, adójogilag elég szerencsétlen helyzetben van, tehát az ott meglévő vállalkozásokat nyilván támogatják, de hogy ebből mi lesz még, és hogy ez hogy fogják kezelni, ha tényleg beúrul a helyzet, azt nem tudom, pedig már most is náluk a legrosszabb.
Igen. Hát nem lettünk vidámabbak, köszönjük szépen az áttekintést.
Nagyon szívesen.
Szép napot, szia!
Nektek is, sziasztok!
Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, gyorsan körbe szaladtunk Dél-Amerikán, hogy megnézzük, hogy állnak a koronavírus elleni küzdelemben, nem jól hallhattuk. Kerendi Zoltán egyébként a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
És mindjárt folytatjuk a rovatot, mert Dél-Amerikából látogatunk Feledi Botond segítségével, mindennek a társadalom, illetve a politikai hatásait is elemezgetjük majd, de egy nagyon rövid zene, és a hírek után jön csak majd mindez.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén, vele folytatjuk dél-amerikai Covid körképünket. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát az argentin államcsőtől kezdve Bolsonaro tragikomikus megnyilvánulásain keresztül Venezuela ingatag helyzetéig nagyon-nagyon sok mindenre tett rá ez a mostani járványügyi helyzet, átrendezte ott is a lapokat?
Brazil elnök meddig bírja még neki, hogy nem tesz be az, hogy ezt azért nem hát veszik észre az emberek, hogy ezt drasztikusan
majdnem egy szemesi, vagy összödi fordulattal mondtam, hogy mit csinált Bolsonaro, nem kicsit, hanem nagyon ezzel a járvánnyal, úgy tűnik.
Na hát Bolsonaro esete az egyik, amit felírtam, hogy ma reggel mindenképp érdemes beszélnünk róla. Mert hogy valóban jogos a várakozás, hogy ott, ahol ilyen elképesztő halál mennyiség, ugye 100 000-et már meghaladták a brazilot, ott esetleg esik az elnöknek a népszerűsége. És képzeljétek el, hogy júniustól júliusig nem vagy esett, hanem 5%-ot nőtt. És akkor most remélem mindenki kapaszkodott Bolsonaro népszerűsége, mondjuk volt honnan, tehát 32-37%-ra, de még így is nem arról van szó, hogy a megbuktatása körül van, ahol tagadta a koronavírus létét, majd maga is koronavírusos lett. Egyébként akkor szegényt még ráadásul az elnöki palota udvarán lévő emu madár is megharapta a kezén. Tehát rengeteg problémája volt. És ennek ellenére most elkezdett visszamászni a népszerűsége. Erre az egyik legegyszerűbb magyarázat egyébként az, hogy ugye a népesség alsó osztályaiban kiosztott, és ez megint egy elképesztő szám, főleg a brazil költségvetés ismeretében, kiosztott 47 milliárd dollárnyi segély, az segítette a népszerűségét. Aha. Tehát azért itt a nagyon komoly havi támogatás ment, amit egyébként most akarnak majd meghosszabbítani, hogy szeptemberben ez véget érne, folyjon tovább is. A brazilul beszélő szakértő társaim szerint pedig az is igaz, hogy Bolsonaro egy picit kevésbé bolsonárósabb mostanában, tehát kihagyja a rendszeres, legfelsőbb bírósági szidásokat, meg a politikai intézmények elleni támadásokat, amitől a mérsékelt antikorrupciós támogatók, akik annak idején lehet, hogy rászavaztak, de aztán a vad szólamai miatt elálltak tőle, talán részben egy picikét elkezdenek visszatérni hozzá. Úgyhogy hát nagyon izgalmas ez, hogy ez hogyan alakult. Egy számunk van még, majdnem a brazil népesség fele egyáltalán nem tartja felelősnek Bolsonarót a bekövetkezett helyzetért. Tehát itt én is elkezdtem gondolkozni, hogy ennek mi lehet a magyarázat.
Ezek az emberek tehát olvasnak újságot, híreket?
Ez volt az első, ami eszembe jutott, hogy nem. Tehát valószínűleg nem. Az információ áramlás az olyan, hogy ez elkerüli őket. De nyilván itt is van Bolsonaro párti média, meg nem Bolsonaro párti média. De hát azért itt a napi 1-2-3 dollárból élő embereknél valószínűleg nem a médiafogyasztási szokások határozzák meg a politikai attitűdöt. Tehát egészen más módon alakulhat ez. Illetve, hogy mit várnak egy kormánytól, az se egyértelmű. Hiszen eddig ők kvázi teljesen el voltak hagyatva, mafiák uralják a favellákat, néha a katonaság bemegy, ha már nagyon durva a helyzet, és egy vírust nem biztos, hogy egy elnöki számlára írnak, tehát nem nincsenek tisztában a globális kontextussal. Eljött egy betegség, de legalább kaptak pénzt alapon. Nagyon máshogy működhetnek ezek a reflexek. Tehát nekem itt egy picit már tényleg a köztársaságkori Róma utolsó éve jutnak eszembe az óriási szavazatvásárlásokkal. Tehát egy egészen furcsa világképét vetíti előre ez a brazil példa, ahol információszegény társadalmi csoportok költségvetési szinten nagy, de azért valójában apró pénzzel mozgathatóak politikai támogatások mögött. Tehát egy nagyon
hát igen, csak az ókori Róma utolsó éveiben elég gyakran cseréltek császárt. Ha meg Bolsonaro-nak így nő a népszerűség, akkor itt nem lesz császár csere.
Igen, hát ez egy érdekes mixe, ugye a diktátorok és a köztársasági szavazgatásoknak a vegyes felvágottja. Ez hiszem az 21. század sajátja, hogy még a Putyin és egyéb jellegű diktátorok, de akkor azok csak Kim Jong-unnál nincsen választás. De a Iránban is, és minden más tisztességes autoriter államban működik a szavazat mutogatás. Tehát ilyen szempontból nézve, vagy Lukasenka miatt, ugye beszéltünk is erről az elmúlt időben. Tehát ez itt egy másik rendszer. No mindegy, ez egy külön beszélgetés.
Hát van, ahol szükség van elcsalni, valahol nincs szükség elcsalni, mert amúgy is oda szavaznak az emberek, vagy csak mérsékelten, igen, ez látható.
Hát ugye a türkménbasi is mekkora arányjal nyert állandóan.
Na, hát a Türk Tanástól ezt majd meg tudjátok kérdezni, most már közel van hozzátok. Úgyhogy tehát itt azért van egy politikai vízió, ami kezd kirajzolódni, és hogyha a 22-ben Bolsonaro újra nyer, hát akkor az egy nagyon izgalmas, tanulságos társadalmi változás lesz, ami biztos, hogy ez egész latin-amerikai modell befolyásolja majd. Hogy jó hírt is mondjak, Uruguay viszont kiválóan teljesít. Tehát a Latin-Amerika mintaországa nagyon jól áll, ugye összesen 42-en haltak meg március óta, 1500 megbetegedéssel. Volt is gyakorlatuk járványkezelésben, tehát létezik ilyen. Befektetnek pénzt az egészségügybe, tehát ez is ugye olyan dolog, amiről kevesen hallottak arrafelé is. És maga a társadalmi hozzáállás is meglepően jó. Tehát, hogy meglepően, ezt most az én szempontomból mondom, hogy egyszerűen betartják az intézkedéseket. Tehát amíg itt mondjuk még a mexikói főorvos, tiszti főorvos is egy jó darabig a maszkok ellen kampányolt, addig Uruguayban már régóta egészen korrekt intézkedéseket hoztak, amit be is tartanak a lakosok, és ennek meg is van az eredménye. Tehát, hogy nem lehetetlen legyőzni azon a féltekén a földnek se ezt a vírust, De azt látjuk, hogy a Bolsonaro, illetve hát a mexikói elnök mondjuk a Obrador szintén nagyon-nagyon keményen megtolta a járványt. Tehát ott tartunk, hogy a hírek arról szólnak, hogy a drogbandák hogyan mennek egymásnak a bezárt útvonalak miatt. Talán múlt héten fogtak el most már egy orházreplőnek nyilvánított drogszállítmányt, tehát már egészen új alkalmazkodott módokon próbálnak csempészni a drogbandák, de hát a lezárt határok miatt ez egyre nehezebb, már ami az Egyesült Államokba való importot, a legnagyobb piacot illeti. És hát miközben szedik a védelmi pénzt a legnagyobb mexikói piacokon továbbra is, az eladóknak már nincsen hozzáférése a raktárházakhoz, a kínai szállítások ugye itt-ott megbicsaklottak, tehát egy nagyon-nagyon komoly társadalmi nyomás alakul, lassan elérik a napi 100 erőszakos halált újra Mexikóban, tehát ami az utcán való rablásokat és egyebeket illeti, elképesztő feszültségek jönnek a felszínre. És hát ez, ahol legalább még számolnak, tehát nyilván vannak azok a régiói Brazíliának vagy más országoknak, ahol már nem is tudjuk, hogy mi történik, ide sorolnám Venezuelát is. Egyszerűen nem tudjuk, szerintem nincsenek számok.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy azok a problémák, amik eddig voltak, ugye Mexikóban a kartellek háborúja gyakorlatilag kicsúszott az ellenőrzés az ottani hatóságok kezéből. Ugye Brazíliában volt ez a tüzeljük el az erdőket, vagy ne tüzeljük el az erdőket. Venezuelában megbukik az elnök, nem bukik meg. Tehát ezeket a Argentinában államcsőd volt. Tehát ezeket a problémákat felülírta politikai szempontból a járvány és az ellene való védekezés? Vagy ez megint csak így hamu, vagy parázs a hamu alatt?
Hát azt mondom, hogy homokintés. Tehát, hogy egy rövid ideig a politikai figyelmet el lehet terelgetni. De nyilván az emiatt bekövetkező költések és kiadások, azok ezt mind óhatatlanul súlyosítani fogják. Tehát a parázs az egész biztos, hogy nagyon fog izzani, és ugye hát ahogy az lenni szokott, ez nyilván harmadik országok beavatkozását csalogatja, akik esetleg kevésbé sújtottak, vagy megengedhetik maguknak. Tehát itt még nagyon komoly dominók fognak bedőlni, amihez viszont a társadalmi elégedetlenség adott, ami pedig arra jó, hogy nagyon könnyen lehet majd befolyásolni választásokat. Tehát itt eseteket dolgoztunk föl, hogy hogyan dolgozott együtt a WhatsApp csoportokkal, Facebook információk alapján, a legutóbbi brazil elnök választás során különböző kampánycsoportok. Tehát elképesztően kifinomult módszerek vannak itt is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy itt nem vetik be azt a technológiát, amit élesítettek más fejlett régiókban. Ezeket a választásokat most befolyásolni relatív kis költséggel sokkal egyszerűbb lesz, még a korábbinál is, emiatt pedig még kiszámíthatatlanabb lesz a régió.
Uh-huh. Jó, ez sem vidám beszélgetés volt, de hát nem élünk mostanság vidám időket, meglátjuk, hogy fordul majd a kerék Dél-Amerikába. Köszönjük szépen a korrekt és pontos és mindenre kiterjedő áttekintést.
Köszönöm szépen, szép hetet nektek is.
Hallgatok. Szia!
Sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át a vírus helyzet dél-amerikai alakulását politikai szempontból. Mit csináljunk? Most jön egy zene, ugye?
Igen, aztán... nem is akármilyen, képzeld el.
Ja, hogy erre készültél itt.
Hát figyelj, akár behúzhatnánk egy másik fájt is, ahol annak a bizonyos ominózus adásnak az első percei fölcsendülhetnének, de nem akarlak ezzel kellemetlen helyzetbe hozni, néhányszor már előszedtük, csak ha visszaugrunk az időbe 9 évet, akkor ennek a műsornak az első adása
tényleg
csendült föl, hogy gondolod, hát hogy picit emlékezzünk meg erről, és csak így.
Drága hallgatók, augusztus 22-én, ugye?
augusztus 22-én.
Akkor volt a Millás reggeli 9. születésnapja, csak hát nem tudtunk verbális tűzijátékkal és szavakból sütött tortával ünnepelni, mert hogy mindenki a hosszú hétvégét nyögte éppen, úgyhogy most, ha nem kerül szóba a 10., akkor most a 9-ről sem emlékezünk meg Ács Gáborral, úgyhogy hát reméljük bírtátok ezt a 9 évet, és fogjátok bírni a következő legalább ugyanennyit.
Most csak ennyire emlékezünk meg, aztán majd a 10-re jobban remélhetőleg fölkészülünk. Nekem tényleg emlékevetes az a remegő hang, amivel itt, mint kezdő rádiós bejelentkeztél, miután magadhoz ragadtad a mikrofon, és ültünk meg négyen itt a stúdióban, de most akkor azzal a zenével utalunk vissza a legelső adásunkra, amely a legelső dal volt, amely fölhangzott a Millás reggeliben annak idején, tehát 2011. augusztus 22-én.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.